Áthidalni a szakadékot. Nem véletlenül választotta ezt a találkozó jelmondatául a szervező Unic Bank. Hogy miért?
Egészen más alapfeltételek között nőttünk föl mi, mint ők. Nem piacorientált gazdaságban. Tehát azok a tények, amik számukra, és módszerek, amik számukra mindennapi magától érthetődőek, azok nekünk tanulnivalók.
A szovjet és a külföldi vállalatok közötti kapcsolatok szorosabbra fűzését például egyelőre nem csupán a gazdasági mechanizmus, hanem a pénzügyi rendszer eltérései is fékezik. Nem beszélve az irreális árfolyampolitikáról, amely szerint egy rubel többet ér, mint egy dollár. Ezt Szentzsakov pénzügyminiszter helyettes is elismerte és elmondta, hogy a reform előrehaladtával ezen változtatni kívánnak, hiszen ez nem kedvez a külföldi tőkebefektetéseknek. A mi társasági törvényünk azonban Schmidt-Weiler úr szerint ígéretes. A tőke számára ugyanis elsődleges szempont a politikai stabilitás mellett a hosszú távra kiszámítható szabályozás. Nekünk valójában a szerkezet átalakításhoz olyan befektetők tőkéjére lenne szükségünk, akik vállalják a hosszabb távú megtérülést. Erre mélyenek a kilátásaink.
Én azt gondolom, hogy itt a múltban egy koncepcionális tévedésről volt szó. Az, hogy mi feltétlenül a technológiai partnert és a befektetőt egy személyben kívántuk megtalálni, hogy minden egyes vállalat magának akart egy külön partnert keresni, ez a nagy tömegű tőkebevonásra nem jó módszer. Ezért javasoltam én, hogy meg kellene próbálni a hivatásszerű befektetőket megkeresni. Nyugaton ezek a pénzek áramlanak a maguk rendje és módja szerint, de csak áttekinthető és biztonságos vállalkozásokba áramlanak, azzal a feltétellel, hogy abból bármikor a tőzsdén keresztül kiszállhatnak.
Van ennek valami akadálya most?
Akadálya elvileg tulajdonképpen nincs, de a gondolati közelítés borzasztó nehéz. Mi egészen más alapfeltételekben gondolkodunk, mint a nyugatiak. Ez a legnehezebb folyamat.
Egy ilyen konferencia hozzájárulhat ahhoz, hogy ezt széles körben, ezt a szemléletet terjesszék?
Mindenképpen ez volt a törekvésünk, amikor vállalkoztunk ennek a megrendezésére.
Республики. В Народном фронте немало коммунистов, членов партии. Ведется активный общественный диалог. И, в общем, это нормальное явление для условий демократии, для условий гласности. Я оптимистично смотрю на дальнейшие перспективы.
A politikai reform a Szovjetunióban azért vált halaszthatatlanná, mert az államaparátus a jelenlegi formájában a fejlődés gátjává lett, mondotta parlamenti beszédében Mihail Gorbacsov. A szovjet államfő hozzátette, a reform csakis a szocialista, föderatív alapokon nyugvó jogállam keretei között képzelhető el a Szovjetunióban. Célunk, hogy a választott testületek szavazógépek helyett a hatalom tényleges birtokosai legyenek. Már csak emiatt is szükséges volt az új választási törvény kidolgozása, tette hozzá a szovjet pártfőtitkár. A tervezetekről folytatott vitában felmerült, hogy túl sok hatalom koncentrálódik a legmagasabb állami funkciót betöltő vezetők kezében, ezért úgy módosították a javaslatot, hogy az évente összeülő tanácskongresszus bárkit, bármilyen állami posztról, így az államfői tisztségből is elmozdíthat. Számos más módosítás is a hatalomgyakorlás társadalmi ellenőrizhetőségét célozza. A köztársaságok jogköréről, autonómiájáról a Baltikumban és a Kaukázusban kezdeményezett vita nem maradt teljesen eredménytelen. Beszédében Mihail Gorbacsov is elismerte, hogy gyökeresen új alapokra kell helyezni a moszkvai vezetés és a köztársaságok viszonyát. Az új törvények kidolgozására valamennyi érintett részvételével parlamenti bizottság alakul. Vagyim Medvegyev politikai bizottsági tag, KB titkár mai sajtóértekezletén elmondta, hogy a szovjet politikai reform második, küszöbön álló szakaszában kívánják szabályozni a köztársaságok és az unió kapcsolatait, míg a harmadik lépcsőben a helyi hatalmi önkormányzati testületek átalakításáról döntenek. A híradó kérdésére Medvegyev kijelentette. A kaukázusi és baltikumi események a szélsőséges megnyilvánulások ellenére hozzátartoznak a politikai nyíltság térhódításához, és a konfliktusokat alkotmányos eszközökkel nyugodt, normális légkörben kell megoldani. A helyzet normalizálásához azonban most olyan kényszermegoldásokat is alkalmazni kell, mint amilyen a kijárási tilalom, mondotta Vagyim Medvegyev.
Hogyha jól tudom, a mai ülés egyik napirendi pontja maga a hazafias népfront volt, vagy mondhatnám inkább azt, hogy a párthoz való viszonya?
Azt hiszem, helyesebb így feltenni a kérdést, hogy a párt viszonya a hazafias népfronthoz, hiszen a párt egyik tagszervezet a hazafias népfrontnak, de korán sem olyan erő, hogy meghatározhatná a hazafias népfrontnak a politikáját, vagy pedig diktálhatna és recepteket adhatna. De úgy érzi maga az MSZNP is, mint tagszervezet, hogy a hazafias népfront megújulási törekvéseit támogatni kell, és arra serkenti a hazafias népfrontban dolgozó kommunistákat, hogy még aktívabban vegyenek részt a szervezetnek a munkájában.
Ez a megújulási törekvés elképzelhető, hogy azért változásokat hoz létre a párt és az hazafias népfront közötti viszonyban is?
Ebben a kontextusban nyilvánvalóan a népfront keretein belül a pártnak is más lesz a szerepe. De alapvetően nem kívánja a párt megváltoztatni a hazafias népfronthoz fűződő viszonyát.
Nem tudom másként föltenni a kérdést. Miért kell megtárgyalniuk önöknek ilyenkor a hazafias népfront ügyeit, dolgait?
Politikai verseny van a küzdőtéren. Nyilvánvaló, hogy annak az erőnek a helyzetét, amely az MSZNP-n kívül a legszélesebb gyűjtőmedre a különböző politikai áramlatoknak, hívőknek, nem hívőknek, különböző szervezeteknek, ennek a helyzetét meg kellett tárgyalni, hogy reálisan lássuk, hogy a hazafias népfront, mint politikai erő mit képvisel, mit képviselhet, és az MSZNP hogyan definiálja önmagát e szervezeten belül.
A másik napirendi pont a foglalkoztatáspolitika volt, és adódik a kérdés, hogy az elméletet ezúttal a gyakorlathoz kell igazítani, teljes foglalkoztatottság, az ifjúság munkába állásának nehézségei és így tovább.
A teljes foglalkoztatásra törekedve a hatékony foglalkoztatás az, amit biztosítani kell itt a következő években.
Tehát a teljes foglalkoztatás elvét azért nem adták fel.
Nem, ezt egy politikai párt azt hiszem nem adhatja fel, de ezen belül a hatékony foglalkoztatás az rendkívül fontos.
Mindegy 10 000 résztvevő hallgatta ma délután Grósz Károlyt a budapesti sportcsarnokban. Beszédének témái: 1988 belpolitikai helyzetértékelése, az elmúlt 30 év történéseinek elemzése. Mit kell tenni a jövőben és hogyan? A tulajdonviszonyok, a pluralizmus, a közmegegyezés területén, a politikában, a gazdaságban. A jelenlegi helyzetről szólva Grósz Károly kiemelte, hogy a belpolitikai élet sokszínűségének tapasztalói, formálói vagyunk. Nem minden történik úgy, ahogy elképzeljük. Ma olyan társadalmi változásokat várnak tőlünk hónapok alatt, amelyekhez egyébként évek, évtizedek szükségesek. A felelős emberek úgy akarnak változást, mondta Grósz Károly, hogy megőrzik az értékest, megtagadják az 1948 és 56 közötti helytelent, mely egyébként az utóbbi 30 év gyakorlatában eltűnt. Ugyanakkor igénylik a sztálini modell megmaradt következményeinek felszámolását. Nyugtalanságra ad okot viszont az, hogy olykor radikalizálódnak a módszerek, teljesíthetetlen igények fogalmazódnak meg, lebecsülik az értékteremtést, sztrájkkal fenyegetőznek egyes körök. Kis létszámú erők mind hangosabbá válnak, polgári restaurációra törekszenek, és a reform követelése mögé rejtik a politika lejáratását. Szét akarják mindazt zilálni, amit a szocializmus megteremtett. A pártfőtitkár beszédében e körök magatartását, tevékenységét a leghatározottabban visszautasította. A teendőkről szólva kifejtette, hogy folytatni kell a szocializmus építését, és a munkában a kommunisták erre hívják az egész népet. Szocializmust akarunk, mondta, plurális, szerződésre épülő, alulról építkező, felülről támogatott rendszert, mert ez felel meg az új közmegegyezésnek. A beszéd a továbbiakban részletesen foglalkozott a gazdasággal, ezen belül a szerkezet átalakítással, az infrastruktúrával, a pénzügyi egyensúllyal és ezzel összefüggésben nemzetközi gazdasági kapcsolatainkkal a KGST-ben, illetve a nyugati tőke nem megfelelő beáramlásának okaival. Valamint Grósz Károly kitért a több párt rendszerrel kapcsolatos kérdésekre is. A mai kommunista aktíva, mely a pártfőtitkár reményei szerint a jövőben több megyében alkalmat ad személyes találkozásokra és eszmecserékre, mintegy 2 órás volt. Grósz Károly beszédének további részleteivel önök a híradó második részében körülbelül 8 órakor ismerkedhetnek meg.
Önön az MLS vezetői mikor beszéltek hivatalosan utoljára?
Hivatalosan, amióta ez az ügy kipattant, azóta nem tárgyaltunk.
Az ön útlevele a rendőrségen van, vagy magánál?
Hát legutoljára, amikor én tudtam róla, akkor a spanyol követségem volt. Hát most nincs per pillanat sem nálam, hát azt, hogy a rendőrségem van, azt nem tudom. Én ezért, amit elkövettem, itt hol merem vállalni a felelősségre vonást.
Engem az ügy kirobbanása óta egyetlen egy dolog érdekel, de az nagyon. Hogy tudták megcsinálni azt önök, hogy ebből a történetből kihagyták a Honvéd akkori első számú legnagyobb menőjét, Détárit? Szóval hogy lehetett kihagyni a csapat sztárját? Nélküle hogy lehetett végrehajtani egy ilyen bulit?
Ezzel a debreceni mérkőzése kapcsolatban minden játékos érdekelve van. És
tehát Détári is?
Igen, ő is a csapat egyik játékosa volt.
Ő is átvett pénzt?
Ez még nincs bizonyítva, de mindenkinek kapnia kellett a pénzből.
Nem ön osztotta szét?
Nem én voltam a szervezője ennek a dolognak. Az én szerepem itt annyiba korlátozódik, hogy az én volt debreceni vezetőim kerestek meg és kértek meg arra, hogy beszéljek a többiekkel.
És akkor ki vette át?
A pénz végül is úgy jutott az én személyemhez, hogy a debreceni mérkőzés után mi egyből a banketre érkeztünk külön repülőgéppel, és ez a pénz már engem ott várta a kocsimba, amit a debreceni vezető hagyott itt fönt Pesten. Az tény, hogy a pénz az én kocsimba volt, de innen a játékosok először egyesével jöttek ki átvenni a pénzt, és saját maguk számolták ki, majd később, hogy ez ne legyen.
Nézve vetik a 600.000 forintot, és leszámolták a rájuk eső részt?
Igen, igen, mindenki, hogy minél előbb lebonyolódjon ez a folyamat, elkezdte a saját részét leszámolni, majd mivel ne legyen nagyobb tumult, és bevitték a még hátra lévő embereknek is a pénzt. Úgyhogy én nem voltam ebbe főszervezés pénztáros.
Önök tudták, hogy tárgyalás folyik közte és a Panathinaikosz között?
A budapesti honvéd szervezte és intézte egy júliusban aláírt szerződés alapján egészen a bunda botrány kipattanásaig folyt ennek az ügynek az intézése, ami gyakorlatilag abban az időszakban már az ISH, illetve az MLS hatáskörébe folyt.
Mint tudjuk, ő most Détárinál van, tehát egy másik volt honvéd játékosnál.
Az én információim szerint a Panathinaikosz közreműködésével egy szállodában lakik. Lehet, hogy jóhiszeműen fogadták, szervezték az útját, és gondoskodnak jelen pillanatban Fitosról. Én tájékoztattam Telexen a Panathinaikosz vezetőit, hogy ez a szerződés nem léphet hatályba. Ez a szerződés, még egyszer mondom, mivel elindult egy ügyel, bíróság ügyelene, és felfüggesztették a játékjogát, munkavállási engedély kiadása nem fejeződött be, ezért ez a szerződés korrekt módon Honvédnak fel nem róható okokból nem lépett hatályba.
Az estlapok sikeres párizsi szellemiségű illusztrátora 1928-ban egy pályázat útján eljuthatott az örökvárosba, s tanulhatott a római iskolában. Nem csak azért nevezték párizsi szellemiségűnek, mert minden pénzét és erejét arra fordította, hogy eljusson oda, hanem családi indíttatás miatt is, hiszen édesanyja francia volt. Míg Párizsban csak tanulmányozta a korabeli irányzatokat, addig Rómában kialakult egyénisége, s az elsők között vizsgázott jelesre szürrealizmusból. Tevékenysége sokoldalú volt. Freskókat, oltárokat készített, grafikusból festővé vált, szobrot faragott, díszletet tervezett, a képzőművészet iskolája címen könyvet szerkesztett. 1944-ben nem kívánatos személynek minősítették. A tehetetlenség kínjai után folyóiratot alapított, segítette a Színjei Társaságot és a Fészek Klub újjáélesztését. Ezért is méltó hely az emlékezésnek a Fészek Klub.
Mennyire titkos, illetve mennyire publikus mindaz, ami egy ilyen plenáris ülésen zajlik a nemzeti tervpályázattal kapcsolatban?
Tartalmi részről. Mindaddig, amíg a bírálati munka folyik, és a zárójelentést nem fogadtuk el, nem lehet nyilatkozni, sőt tájékoztatást sem lehet adni, sőt hírt sem szabad kiszivárogtatni. De a bírálati munka menetéről, a következő ütemekről, várható, vagy feltételezett befejezéséről természetesen szabad tájékoztatást adni.
Mi magunk is a televízióból értesültünk erről egy közalkalmazotthoz igencsak méltatlan viselkedésről, amelyel a ön kollégáját tegnap elzavarta a tanácskozás színéről. A fővárosi tanács illetékes elnök helyettese, aki egyben a bírálóbizottságnak is az elnöke, Sőmer Andrást figyelmeztetésben részesítette, mert ezzel a cselekedetével nem csak a fővárosi tanács képét, hanem a bíráló bizottságét, amely a Nemzeti Színházzal foglalkozik, annak a imázsát is meglehetősen rontotta. A fővárosi tanács elhatárolja magát ettől a cselekedettől természetesen, amit ezzel a figyelmeztetéssel ki is fejezett.
A székesfehérvári ügy azért is felgyorsította az eseményeket, mert még a korábbi két tettest sem ismeri a rendőrség, a 7-8 évvel ezelőtti gödöllői és az idén tavaszi rákoshegyi taxigyilkost. Ebben a helyzetben a kioszt azt javasolja, hogy a magántaxisok közfeladatot ellátó személyek lehessenek, mikét a főtaxi vagy a volántaxi alkalmazottai. Illesse meg őket az ezzel együtt járó védelem, mert ez ma még nem így van annak ellenére, hogy valamennyien ugyanazt a munkát végzik. A téma előadója Peredi Péter arról beszélt különös hangsúllyal, hogy az ügy ma 14 ezer magántaxist érint, és mint sok évig gyakorló azt is elmondta, a főtaxis és volántaxis gyakorlat nyomán kötelezővé szeretnék tenni, hogy a magántaxi tartozéka legyen az életvédelmi riasztó. És ezt, mivel 5000 forint alatti összegről van szó, költségként lehetne leszámolni az adóból, mert hiszen, mint mondotta, csupán a berendezés tudata is óriási visszatartó erő lehet a támadókkal szemben. A közlekedési minisztérium az ügyben támogatja azt a kérést, hogy a magántaxisoknak az esetleges gyorsabb védekezés érdekében lakott területen belül ne legyen kötelező a biztonsági öv használata. A belügyminisztérium pedig, amellett, hogy az úgynevezett riasztó fegyverrendelet visszavonásával ért egyet, ugyanakkor szorgalmazza, hogy a taxisok erősen, ellenőrzött formában önvédelmi eszközhöz jussanak. A legfelsőbb bíróság képviselője azt mondta a mai megbeszélésen, hogy a taxigyilkosságok esetében a legfőbb bírói testület minden esetben szigorúbb büntetés kiszabását fogja indítványozni az ilyen ügyekben.
nemzetközi intézetet akarnak a Pető intézetből létrehozni, és vajon milyen anyagi alapon? A fejlesztéshez pénz kell.
Hát bizony még hozzá nem kevés. Ma úgy számoljuk, hogy 3-4 milliárd forint, és erre természetesen a magyar államnak jelenleg nincs pénze, bár nagyon sokat ad hozzá, mert hozzáadja magát a jelenlegi Pető intézetet, amit most is fejlesztünk, és hozzáadja annak az egész szervezetét, de a bővítéshez pénz továbbiakban nem tud fordítani. Ezért egy alapítványt, méghozzá egy nemzetközi alapítványt fogunk alapítani.
Hol lesz és milyen lesz a Mozgássérültek Nemzetközi Nevelőintézete? Honnan teremtik elő a 3-4 milliárd forintot? Hogyan készül a jelenlegi intézet erre a rendkívüli fejlesztésre? Erről szólunk részletesebben a Híradó harmadik kiadásában, itt az egyes programon.
Milyen szempontok alapján dönt egy mai 10 éves arról, hogy mit csináljon, ha nagy lesz?
Hát az első döntés az volt a fő döntés, hogy a testvérem is abba az iskolába jár, ezért főleg. És hát én szakmámmal tovább szeretnék tanulni, szerintem annak van jövője.
Mert mi az?
Külkereskedelmi ügyintőző.
A nővérem is abba a gimnáziumba jár, és már azért kijárta az utat előttem, és tudom, hogy mi lesz.
Én is a külkereskedelmi szakközépben jelentkeztem, mert most is egyre többet halljuk a tévében, hogy a külkereskedelmi vállalatok sorra alakulnak.
Mi az, ami válságban van, ahova egyáltalán biztos, hogy nem mennétek?
Hát, nem tudom, például az ilyen iparban. Nem tudom.
Hát ez tényleg fogas kérdés, mert beszélünk ugyan szerkezetváltásról, költünk is rá, de az a szakmai struktúra, amiből ők választhatnak, évek óta alig változik. Kivétel persze szerencsére akad. Ezért a listára kerülésért például évekig harcoltak a munkát már alig győző idős mesterek. És az is kétségtelen, hogy e könyv összeállítói igyekeztek sokoldalúan tájékoztatni. Február 16-áig minden érdekelt meggyőződhet erről.
Nem azt szokták mondani, hogy elfogalmazás tagozati vezetőségére tartozott. Köszönöm szépen, és tisztelettel köszöntök mindenkit. Úgy tűnik, hogy a legutóbbi időben az országon válaszok az állásfoglalásra, az ezzel kapcsolatos tájékoztató tehet és személyfogarozó tagozatának vezetősége állásfoglalása kapcsán alakult. Amely szorosan kapcsolódik ahhoz a szomorú esetben.
A másik napirendi pont a foglalkoztatáspolitika volt, és adódik a kérdés, hogy az elméletet ezúttal a gyakorlathoz kell igazítani, teljes foglalkoztatottság, az ifjúság munkába állásának nehézségei, és így tovább.
A teljes foglalkoztatásra törekedve a hatékony foglalkoztatás az, amit biztosítani kell itt a következő években.
Tehát a teljes foglalkoztatás elvét azért nem adták fel.
Nem, ezt egy politikai párt azt hiszem nem adhatja fel, de ezen belül a hatékony foglalkoztatás az rendkívül fontos. Hogy ezt meg tudjuk valósítani, ezért az eddigi, leegyszerűsítve azt mondhatom, munkaügyi politikáról egy igényesebb foglalkoztatás politikára kell átállni. A foglalkoztatás politikában nem csak hosszú távú, hanem rövid távú tennivalók is vannak.
A víz a természetnek gazdagságot, az embereknek, a vizek vándorainak szegénységet hozott a sziget közben, csaló közben egyaránt. Erről szól a csúfoló, sokat fárad a vadász, ritkán száraz a halász, rongyos az aranyász. Mindhárom ősi mesterségről bőséges fotóanyag és leírás tanúskodik a Móra kiadónál megjelent munkában. Ritka növények, máig hűséges állatok képei mellett a huncut molnárokról, az okos pásztorokról, a hajósokról, az aranyászokról szóló történeteket olvashatunk bűbájos stílusban. Hogy nem is az Alpokból mosta ide az aranyat a víz, hanem tündérek fésülték a hajukból a mederbe, de az emberek viszálya miatt már nem volt maradásuk. Viszály van ma is a sziget közben, mióta erőmű épül a szomszédságában. Vajon a táj végnapjairól szól-e a könyv, vagy bizonyság lesz majd, hogy sikerült megőrizni a jövőnek, ez is vita tárgya. Mint ahogy nem tudni, visszaköltözhetnek-e valaha is a tündérek erre a ma még valóban tündéri tájra.
A fotó szerelmeseinek báli hangulatát a Profi Technika varázsos látványa biztosítja. 10 nyugatnémet cég 3 napos bemutatójának jóvoltából. Ünnep az, hogy itt és most minden tekerhető és csavarható, elvágható és forgatható, kipróbálható. Például egy potom 300 000 márkát érő Linhof. A beavatottak szerint ez olyan pillanat egy igazi fotós életében, mintha egy autó imádónak egy Rolls-Royce-ban kínálnának helyet. De szakszerű felvilágosítást kaphatunk az előhívás, a díjakészítés, a nagyítás és világítás legkorszerűbb szabályairól is. A különlegességek különlegességei az NSK bűnügyi rendőrségének megrendelésére készülnek, mint például ez a hüvelyknyi kamera, amely mindent lát, csak őt nem látják. Vagy ez az arasznyi fényképezőgép, a kábítószer csoport legeredményesebb munkatársa. Akit a részletek is érdekelnek, tehet egy érdekes kirándulást az Intercontinental szállodába. A látványt ugyanis kellő szakmai előadások kísérik.
Но здесь верхнюю международного сотрудничества, на мой взгляд, эту проблему тоже невозможно решить, и в этом особенность
текущего, так сказать, современного момента.
Amennyire is nehezebb eset, nem tudtuk megengedni magunknak az emberes javulásmutat, az exportból teljesítő változásokat elérni. Elsősorban amiatt, mert a gazdaságtalan tevékenység még mindig túlzott.
A jelenlegi társadalmi politikai helyzetben hogyan képzeli el megújulását a békemozgalom?
Egy emberközpontú mozgalmat akarunk. Olyan viszonyok között kell újrafogalmazni a helyünket, amikor az atrocitás, az erőszak, az agresszivitás, az egymásnak a semmibevétele egyre inkább sajnálatos módon mindennapi jelenséggé válik. Törekedjünk a legszélesebb alapon folytatott együttműködésre, párbeszédre, amire én úgy gondolom, hogy jó konkrét példa az alternatív katonai szolgálat bevezetése körüli kezdeményezésekben játszott szerepünk, vagyis, hogy különböző alternatív csoportokkal, érdeklődő személyekkel együtt tudtunk egy olyan közös álláspontot kialakítani, ami jelentős mértékben beépült a közelmúltban napvilágot látott minisztertanácsi állásfoglalásba. Ez jó példája lehet annak, hogy hogyan lehet az ország határokon belül értelmes, egymásra odafigyelő módon a magyar-magyar párbeszédet folytatni.
Nemzetközi intézetet akarnak a Pető intézetből létrehozni, és vajon milyen anyagi alapon? A fejlesztéshez pénz kell.
Hát bizony még hozzá nem kevés. Ma úgy számoljuk, hogy 3-4 milliárd forint, és erre természetesen a magyar államnak jelenleg nincs pénze, bár nagyon sokat ad hozzá, mert hozzáadja magát a jelenlegi Pető intézetet, amit most is fejlesztünk, és hozzáadja annak az egész szervezetét, de a bővítéshez pénz továbbiakban nem tud fordítani. Ezért egy alapítványt, méghozzá egy nemzetközi alapítványt fogunk alapítani, pontosabban a kormány alapít, már hozott is erről egy határozatot, csak azért nem hirdettük még meg, mert ajánlatot teszünk az angol kormánynak is, hogy esetleg ő is az alapítók között legyen.
Milyen lesz ez a nemzetközi intézet?
Sok mindent tudunk már róla. Elég sokat dolgoztunk azon, hogy egyáltalán hogy kell egy ilyet megcsinálni. Az egyik legfontosabb dolog az, hogy szakmailag egy ilyen intézetet csak egybe lehet kezelni, tehát a mai Magyar Pető Intézet az területileg kicsi. Tehát az egyik az, ahol maga a gyerekekkel a foglalkozás folyik, erre pavilon vagy pavilonokat fogunk csinálni. A másik, hogy ennek az a sajátossága, hogy nagyon speciális konduktorok, azok, akik foglalkoznak a gyerekekkel, és nagyon sok konduktor kell, 8 gyerekhez egy konduktor. Elképzelhető, hogy több száz konduktor kell.
Miért? Mekkora lesz ez az intézet?
Hát a maihoz képest is 200-300 gyerekkel bővül, tehát egy 6-800 gyereket fog tudni kezelni bentlakásosan, és ezen kívül ma is nagyon sokat kezelnek ambuláns módon, és hát azt is bővíteni fogják.
Sok hely közül kettő helyet választottunk, amely legalkalmasabbnak tűnt. Az egyik nagy területen van Budapest és Üröm határán, és gyönyörű, de nehezen közelíthető meg jelenleg. A másik a Zuglóban van, lényegesen kisebb területű, és nem zöldövezetben. Megkértük a munkatársainkat, hogy utazzanak ki, és nézzék meg maguk. Úgy döntöttek, hogy az ürömi terület a jó.
22 hektárnyi területről van ott szó, az intézet számára 4-5 hektár elegendő lesz a maga komplexitásában szállodai elhelyezéssel együtt.
A többi pedig akkor eszközik lakás célokra?
Lehetne lakás célokra, és mivel rengeteg a fiatal dolgozónk, lakás nélküli fiatal dolgozónk, és a pályaelhagyó konduktorok motivációi között a lakás probléma a legégetőbb, ezért közösen döntött úgy végül is a tegnapi értekezlet, hogy az ürömi szakmáját választjuk ilyen megfontolásból is.
Melyek a gyenge pontjai az elképzeléseknek?
Egyrészt az anyagiak, másrészt a szűk keresztmetszet változatlanul a konduktor képzés. Ahhoz, hogy egy lényegesen megnövelt kapacitású nemzetközi intézettel tudjunk lehetőleg 4 év múlva indulni, ahhoz legalább 100-150 új konduktorra szükségünk lesz, és egy konduktor kiképzése 4 év, a 4 év után még kezdő szakember. Úgyhogy itt érzünk némi bizonytalanságot, de elég erőt is magunk van ahhoz, hogy ezt meg tudjuk csinálni.
Arra gondoltam, hogy nem lett volna nekünk jobb üzlet, vagy legalábbis egyszerűbb, hogyha magát a találmányt, szóval az egész pedagógiai rendszert áruljuk a világban.
Nem tudjuk árulni, mert nem tudjuk védeni, mint pedagógiai rendszer, így egészében nem védhető. Egyes elemei védhetők lettek volna 25-30 évvel ezelőtt, amikor itt a gondolatuk, vagy maga az eszköz akár megszületett, de ma már ezek az elemei annyira ismertek a világban, hogy futnánk az események után, egységében a rendszer pedig nem védhető.
Tehát akkor sietnünk kell kihasználni ezt a nagy érdeklődést, és fel tudjuk tölteni majd mondjuk 4-5 év múlva is a nemzetközi intézetet hallgatókkal, gyerekekkel?
Ha folyamatosan tudunk fejlődni, és mindig színvonalasabban fogunk dolgozni konduktív pedagógiával, mint a világon bárhol, akkor biztosan.
Ez azért rendkívül komoly terv. Mi lesz, hogyha nem sikerül hozzá megnyerni az angol kormány támogatását?
Akkor is alapítvány lesz, és az egészen biztos, hogy nagyon nagy a nemzetközi érdeklődés, szívesen hozzájárulnának, már most jelentkeztek, és küldték volna a pénzt, csak hát a feltételeket, amíg nem dolgozzuk ki, addig nem vagyunk fogadóképesek.
Azt mondta, hogy nagyon komoly az érdeklődés. Anglián kívül hol?
Tudom, hogy arab országokból ma is vannak itt gyerekek, és azok mind aktívan részt vennének ebben a fejlődésben. Tudom, hogy dél-amerikai ország is jelentkezett már, Izrael is jelentkezett már. Szóval több olyan konkrét érdeklődés van, amelyik egész biztos, hogy pénzé alakítható.
És mekkora időtávban gondolkodjunk? Mégis mikorra szeretnék megvalósítani?
Nagyon sűrű programot állítottunk össze. Két részből áll a program. Jelenleg elkezdődik a mai Pető Intézetnek egy kis bővítése. Ez azért fontos, mert ahhoz, hogy néhány év múlva egy szélesebb körű nemzetközi Pető Intézet működjön, ahhoz további konduktorokra van szükség, és ezeknek a kiképzéséhez is kell bővítés. Tehát van egy rövid távú program, ami egy év alatt arra teremt feltételeket, hogy több konduktor képződhessen. A konduktor képzés minimum 3 év, inkább 4 év, de hát megpróbálnak egy gyorsított 3 éves konduktorképzést csinálni. Ez azt jelenti, hogy 4 év múlva indulhat meg az új nemzetközi intézet, ez alatt a beruházást is meg kell csinálni.